Tisztelt hallgatóink, a következő beszélgetést a koronavírus helyzetre való tekintettel online rögzítettük, ezért a felvétel minősége okán a megértéseteket kérjük. Emellett pedig utólag szerkesztettük, amely munka esztétikait igen, de tartalmi változtatást nem jelent. Nagy szeretettel köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, Éjam Riskó Tamás vagyok, itt van velem György Péter tanár úr, az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet oktatója. Jó néhány epizódunk elkészült már az EPE Rádióban a II. Világháborút követő traumákról és azoknak a feldolgozásáról. Azért kértem fel erre a beszélgetésre, mert szeretném megérteni, hogy egy nemzetnek az identitását hogyan tudja és tudta szétverni a II. Világháborús trauma és annak a fel nem dolgozása. Ez idő alatt a magyar állampolgárokat, elsősorban zsidó és cigány nemzetiségű polgárokat hurcoltak el, és csak nagyon kevesen tértek vissza, ám ezzel is számos politikai és társadalmi emberi feszültség keletkezett, amelyet az 1945 című film is jól mutat be. Még a koronavírus járvány előtt beszéltünk arról, hogy önt a hosszú folyamatok, a long duré érdekli. Hogyan állunk most a traumafeldolgozással a II. Világháború után, a társadalom szintjén?
Az egyik, amit akarnék mondani így kezdetnek, és nehogy félreértsen, nem maga tehet róla. A trauma egyik része, hogy tulajdonképpen a magyar emlékezet történetben ez a dolog úgy van fölépítve, ami ellen azért elég sok ember elég sokféleképpen próbált már írni, és elég sikertelenül, hogy tulajdonképpen az, hogy mondom magának teljesen igazából, mert ez a mainstream, hogy a zsidó lakosság. Na most ugye ez a helyzet az, hogy az az emberek, az a körülbelül 400, attól függ, hogy az első, meg a második bécsi törvényből, főképpen a második bécsi törvény utáni, tehát a romániai magyar lakosságból mennyit számolunk bele ebbe, de mondjuk minimum 430 ezer ember volt ugye ennek az áldozata, úgy értem, hogy effektív elgázosították őket Auschwitzban, de hogy azt akarom mondani, hogy ezek az emberek, ezek az első törvénytől kezdtek el mondjuk felében zsidók lenni, aztán a másodiktól, meg a harmadiktól, és akkor a vége. És a legalapvetőbb kérdés az az, hogy képesek vagyunk-e azt megérteni nem pár évvel a világháború után, és ezután, hogy tulajdonképpen ez egy magyar tragédia. És hogyha ezt nem úgy fogjuk tekinteni, hogy ez a magyar társadalom történet mindenkor legborzalmasabb tömeggyilkossága volt, amelyben egyébként a magyaroknak döntő részük volt, mert hogy az Eichmann és a brigádjának önmagában véve ennek semmi esélye nem lett volna, hogyha nem találkoznak az Ende Lászlóval és a többiekkel, tehát azzal a magyar közigazgatással, amelyik mérhetetlenül készségesen tett eleget annak, hogy a Guinness rekordok könyvébe illő módon intézze el ezeket az embereket. Tehát ilyen gyorsan, ilyen mennyiségű embert még nem öltek meg Auschwitzban sem, és egyébként azt nem tudom, tudja-e, hogy a Deutsches Bundesbahn ezen nagyon-nagyon sok problémát látott, és nagyon sok problémát okozott ez a Deutsches Bundesbahnnak, mert hogy állandó jelleggel tömegeket kellett elszállítani, miközben egyébként folyt egy háború. Ez egy magyar történet, és megint mondom, hogy semmi, de semmi köze nincsen ahhoz, hogy valaki egyébként egy nagyon bonyolult problémával hogyan küzdött meg, nevezetesen, hogy volt egy valamilyen értelemben zsidó identitása. Hogy egyszerűen ez a probléma, és ez a probléma lényege, és a mai napig ott tartunk, hogy amikor mondjuk teljesen mindegy nekem, hogy melyik magyar miniszterelnök, és ebben teljesen, tényleg ebben osztoznak döntően, zsidó áldozatokról beszél, az egy nagyon-nagyon komoly mondat. És azt én nagyon-nagyon-nagyon nem helyestem, hogy ez a mondat elhangzik, mert azt kell mondani, hogy a honfitársainkat ölték meg.
Tehát akkor alapvetően egy szóhasználati retorikai probléma van előttünk. Köszönöm a pontosítást. Emlékszem arra, hogy általános iskolában és ezek a tények szembe jöttek, akkor rendszeresen az oktatóink és a tankönyvek is a zsidó és cigány szavakat használták elsősorban, nem pedig a magyar állampolgárt.
Igen, azt mondom, hogy ez mindig el lett cseszve. A szocializmusban másképp lett elcseszve, amire maguk iskolában mentek, akkor megint másképp lett elcseszve. De hogy ez egy nagyon súlyos probléma, hogy mondjam, egyszerűen azért, mert a zsidó törvények azok a nürnbergi törvényeket követték, érti? Zsidó az, akinek a négy nagyszülője zsidó volt, pont. Ez egy ostobaság. Ez egy faj gyűlölet, ez semmi más. És ez azt jelenti, hogy a zsidókból egy fajt akartak csinálni a németek, és ezt meg is tették. És a magyar kormány ezt engedelmesen követte. És a három zsidó törvény, amelyeket nem három, hanem hogyha a Karsai László kutatásait előveszi, akkor körülbelül 40 zsidó törvényről beszélünk, ő aztán ért hozzá, mert ez a életpályája, egy történész. Tehát ez a pokollal volt azonos, és azt a hülyességet mondani, már bocsánat, így fejezem ki magam, hogy azért gondolták a zsidó törvényt csinálhatni, a teleki, meg akik csinálták ezeket a dolgokat, mondván, hogy akkor majd a németek beérik ennyivel. De hogy érték be ennyivel? Ezen kívül ők sem érték be ennyivel. Ezt én komolyan mondom, hogy nézze meg a Karsai László könyveit, vagy hívja meg a Karsait egy beszélgetésre, amit maximálisan javaslok. A zsidó törvények azok önmagában véve nem előkészítették azt, ami, hanem a része volt ennek a történetnek. Ha nincs olyan zsidó törvények, akkor az NDI-ek nem találják meg például azt, hogy ki zsidó és ki nem. Tehát ez nem olyan egyszerű, érti? Mert egy csomó ember volt, aki már régeség kikeresztelkedett, vagy horribile dictu, be sem volt, hanem a hitközségnek sem volt a tagja, mondjuk a nagyszülei voltak azok. Tehát látja, az Imrédi Bélának az egyik nagyszülője volt valamennyire zsidó, és azonnal kirúgták, mint miniszterelnököt.
1948 után kezdtek itthon kiépíteni egy szocialista és szovjet mintájú társadalmat, bár nevezhetjük új diktatúrának is. A második világháborús traumákról, egyéni történetekről nem igazán beszéltek, ha egyáltalán beszéltek is valamennyit az emberek, vagy éppen a hatalmi szereplők. Ha most ebből a nagy távlati időből, a 2021-ből erre az időszakra, tehát mondjuk 48-tól a rendszerváltásig tekintünk, nyilván nagy a metszet, mit lehet látni akkor a magyar társadalmon, illetve a későbbi években is?
Hát azt látjuk, hogy a szocialista Magyarország ideológiai zavara az elég nagy volt, és pontosan azért voltak zavarban, mert nem tudták, hogy mi a fenét csináljanak, mert úgy gondolták, hogy azért a zsidó szó az nem olyan egyszerű, az nem egy származási kérdés, és mondjuk így, hogy a dolog maga, azt meg nem tagadták le. Nem akartak róla túl sokat beszélni, mert mondom nyelvileg, ez nagyon, maga nagyon jól mondja, ez egy retorikai kérdés volt. Tehát tulajdonképpen az auschwitzi kiállítások, azok nagyon pontos reprezentációi voltak ennek, tehát hogy hol használják a magyar szót, hol használják a nem, és hogy tulajdonképpen egész Auschwitz, ott nem egy magyar zsidó pavilon van Auschwitzban, hanem egy magyar pavilon. És úgyhogy három nagy kiállítás készült végül is, és az utolsó egyébként a Rajk László csinálta, és ez a mai napig úgy van. De voltak annak előzményei, és mindig ugye az volt a probléma, hogy ezt világossá kell tenni, hogy itt lehet, hogy a nácik szempontjából ezek az emberek zsidók voltak, de a lengyelek ragaszkodnak hozzá, hogy lengyelek voltak, és egyébként teljes joggal azt gondolják, hogy mellékesen rengeteg nem zsidó lengyel is meghalt Lengyelországban. Ez mindig egy, mármint Auschwitzben értem, de hogy ez mindig egy nagyon bonyolult és nagyon nehéz probléma volt Auschwitz utóéletében, tehát múzeummal való átalakításában, hogy ez hogyan legyen. Azóta is egy csomó kérdést vetesz föl, tehát mit tudom én, amikor a második János Pál odament, mint pápa, letérdelt a gázkamrák előtt, és nagyon megrázóan viselkedett, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a pokollal volt ez a dolog azonos. Tehát ő egy nagyon komoly lengyel, tudják, hát ő egy nagyon komoly lengyel pap volt, nagyon katolikus, és a lengyeleknek egy nagyon, hát hülyeséget mondtam, bocsánat, pápa volt. Szóval, hogy a lengyeleknek egy nemzeti ősük volt, és ehhez képest ebben az állapotban és ebben a helyzetben ez egy nagyon komoly kiállás volt amellett, hogy itt egyszerre mindenkivel minden történt. Tehát azt akarom mondani, hogy itt a magyar történet az egy nagyon bonyolult része ennek a dolognak, mert például ugye az Antal Józsefnek az apja, az valóban részt vett nagyon aktívan abban a folyamatban, hogy hogyan kell a lengyel hadseregnek a tisztikarát lehetőleg megmenteni, a németek orra előtt, és nem is nagyon szórakoztak ezzel a, ezzel a dologgal, tehát ezt ők nagyon, nagyon komolyan vették, és annak megfelelően is viselkedtek. És tudja, ez egy nagyon, nagyon bonyolult történet, hogy tulajdonképpen van egy Jan Karski nevű lengyel történész, akinek nem tudom, hallott-e a nevét. Mindegy, nem minden semmi baj. A Karski egy később lett történész, csak azt akarom mondani, hogy érezze ennek a teljes súlyát, hogy ez milyen egy globális probléma volt akkor, mert ez érvényes volt akkor is Magyarországon. A Karski egy lengyel arisztokrata fiatalember volt, egy hívő katolikus, akit a lengyel ellenállás arra kért, hogy, és ez egy fontos dolog, hogy nem azt kérte, hogy menjen el Amerikába, mert hogy fognak neki hinni, mégiscsak egy gróf, meg egy izé, hanem előtte legyen olyan szíves, és elment, és előtte arra kérték, hogy az ellenállás bevitte őt Auschwitzba, és bevitték őt Berzegbe. Tehát magyarán az életét kockáztatta, habozás nélkül. Mert azt akartam mondani, hogy szemtanúságot akar produkálni. Ha elolvassa a Secret State című könyvét, ami még nincsen meg magyarul, de már megvan lengyelül, évtizedeken át csak angolul jelentett meg. Egyébként megtalálja a Karskit az interneten, és fogja látni, ahogy az interjúit adja, mert ő ott maradt utána Amerikában, és egyébként a Georgetown Egyetemen tanított politikatörténetet. És amikor ő végül megérkezett az Egyesült Államokba, akkor találkozott először az Egyesült Államok főbírójával, és annak elmondta az ottani lengyel nagykövetelségében, hogy mit tapasztalt. És azt mondta neki, hogy I do not believe it. És nem úgy értette ezt a dolgot, mert ez olyan teljesen fölháborodott először ezen, és azt mondta, hogy nem, magának mindent, az egészet nem tudom elhinni. Tehát, hogy 6 millió embert akarnak megölni, vagy 7 millió embert, ez felfoghatatlan volt. Csak hogy lássa, a Frankfurter idézőjelbe téve a származását úgymond zsidónak minősült volna, hogyha ez bárkit érdekelne az Egyesült Államokban, senkit nem érdekel, de egyszerűen nem érdekel. És amikor elment a izébe a Roosevelthez, akkor Roosevelt-esen dermedten ült, és nem, tehát érti, ez mindenkinek hihetetlen volt. Csak azt akarom mondani, hogy azért, hogy érezze ennek a léptékét, amikor a lengyelek ugye, amikor a németek összejutak Vanzében emiatt, tudja, talán erről megvan ez a Vanzé, tehát az Endlösungnak a megbeszéléséről, akkor ott például a Hans Frank azt mondta, hogy mit akarnak tőle, hát ő nem tud 1 millió 300 ezer embert megölni. Nem erkölcsi, nem tudja, hanem technikailag nem tudja megoldani. Tehát azt akarom mondani, hogy a magyar társadalom belekeveredett egy olyan, és a magyar elit, a korszakbeli magyar elit belekeveredett egy olyan pokoli tömeggyilkosságba, amivel egyébként a korszak sem tudott mit kezdeni. Tehát ez egyszerűen feldolgozhatatlan volt, és onnantól fogva valóban magának teljesen igaza van 40. Tehát hogy mondjam, ez a dolog, ez bonyolultabb, mint... Szóval először ugye az történt, hogy beköltöztek ezenek az embereknek a házaiba, hogyha tetszik a villáiba, akik zsidónak minősültek, beköltöztek a nyilasok, hogy nyersen fejezem ki magam. Majd, amikor megérkeztek a kommunisták, akkor pontosan tudták, hogy kiket kell kidobni a házakból, a nyilasokat, mert azok nem fognak öröngeni. És ez egy teljesen felfoghatatlan, tehát egy némán a mai napig tudomásul nem vett lakosságcsere zajlott le. Most nézze el nekem, hogy csak azért engedem ezt meg magamnak, mert ez tényleg egy ilyen... Én írtam az Élet és Irodalom belül egyszer egy nagyon régen, több mint 10 éve egy cikket, az volt a cím, hogy a Sötét Hegy, hogy a Szabadsághegyen mi történt, vagy a Schwab-hegyen. És tulajdonképpen valóban a mai napig ez egy nagyon nehezen feldolgozott dolog, mert hogy szóval érti, egy ember, aki kiraknak egy lakásból, az joggal védekezik, kivéve, ha ő nem ugyanúgy költözött be. És ezt például tudomásul venni, ez a Sötét Hely, csak azért mondom ezt, mert ebből utána egy ilyen legendás városi séta lett, mint arról hallok. Tehát sok-sok ember. Tudja, a Melinda út és a Kartaúzi úton fönt, a Szabadság tetején, ott van egymás mellett egy csomó, ilyen 30-as évek végén épült, gyakorlatilag ilyen magán apartman házak voltak, ilyen nagy Bauhaus házak. És ezeket elfoglalták a németek. Mert így az egyikben a Wehrmacht dolgozott, a másikban a Gestapo, a harmadikban a nem tudom kicsoda, még az Eichmannéknak is ott volt valami. Szóval, hogy gyakorlatilag, hogyha az ember végigmegy a Szabadság egy tetején, és elsétál, ezek Budapest legilyen előkelőbb, Hát ilyen felső középosztálybeli fiatal embereknek volt, hogy így fejezem ki magam, a rendezvú lakása, meg nem. Értik, szóval az egész nagyon békés célokat szolgált, és akkor ebből lett egy végül is, szóval soha nem ért, igen, szóval én azt például soha nem értettem meg, hogy ott miért nincs egy emléktábla. Szóval érti, hogy az egész dolognak van egy olyan pontja, hogy ezt a dolgot, ez a bevallás, az egy nagyon bonyolult folyamat, amit maga kérdezte más. Ki vallja be, mikor, hol, mi tartozik rá, miért pont ő neki kell, hogy az emberek nem könnyű megmondani, hogy a nagyszüleikkel mi történt, sem pró, sem kontra. Érti, a maga nemzedékének ez már a dédszülei inkább, jól mondom?
Igen, nekem például a nagyapám 1938-ban született, tehát ő a világháborúban még gyermek volt, de az ő apja megélt több kitelepítést is.
Ugye a szegény Pokorni, és nem véletlenül mondom, mert szerintem a Pokorni Zoltán egy hibátlan ember egyébként. Számtalan politikai problémája van, de emberileg és emlékszik, amikor belekeveredett ebbe. Az egy nagyon érdekes probléma volt. Én akkor írtam is neki egy levelet még a Népszabadságban, hogy ne. Szóval nyugodjon meg, senki nem gondolja azt, hogy ő bármiről tehet. És aztán nagyon nehezen tud az egészre elbánni ezzel az egész történetet, ez azóta is tart, ez az egész ügy, tudja, ez a turú, meg a nem tudom micsoda. De nem, de csak azt akarom mondani, hogy ez egy jelenlévő történet, és mindaddig jelen lesz. Mindaddig jelen lesz a magyar történelemben, ameddig ha tetszik, a magyar általános iskolákban nem azt fogják tanítani, hogy amit magának mondta. Hanem az a helyzet van, hogy azt kell mondani, hogy a magyar lakosságból, a magyar emberekből ennyi és ennyi és ennyi ember pusztult el. És ez egy borzalmas szám. És ez egy borzalmas helyzet. És tényleg nagyon nehéz belőle kijönni, mert tulajdonképpen egy... Szóval érti, akkor egy mondatot beszélünk. A miniszterelnök például mostani azt mondja, hogy a német megszállástól semmilyen nem felelős a magyar társadalom, és minden akkor történt. A fené akkor történt. A fené. A zsidó törvények azok nem ártatlan tréfák. Érti, és hogy azt én értem, hogy fizikailag nem bántalmazták az úgymond zsidó lakosságot, jelzem, a gettóval bántalmazták, de az egy másik történet. És hogy ez akkor hogyan a németek alatt történt, vagy mi történt már előtte, ezek megint nagyon bonyolult dolgok, de érti, ha valakinek azt mondják, hogy nem lehet cselédje, hogy nem lehet rádiója, hogy nem lehet biciklije, hogy nem lehet ezre, hogy nem lehet kétszobás lakása, érti, szóval a sorozatban, tehát nem tudom, ez tényleg beszélni a Karsaival. Szóval Laci, a Karsai tűpontosan összegyűjtötte, hogy hányféle megaláztatás és hányféle, érti, nem házasodhat meg egy zsidó vagy nem zsidóval. Micsoda őrültség ez? Szóval érti, gyakorlatilag 38-tól fogva Magyarország lakosságának egy 100%-ban kimutatható része, egy 500 000 ember praktikusan nem élhette az életét. És ez egy olyan trauma, ami nélkül, tehát érti, ezek az emberek akkor már ki voltak véve abból, hogy ők magyarok. Végig kellett nézniük azt, hogy mentek az utcán, feltett kézzel, sárga csillaggal. Mellékesen csak olyan érdekes, hogy ezt kérdezni, mert most éppen egy könyvet fogunk csinálni a sárga csillag magyarországi történetéről, hogy ez hogyan volt, hogy hogyan nem. Ez most ebben nem akarom, ez egy nagyon bonyolult és nagyon hosszú történet, hogy hogy a zsidók fizikai megkülönböztetése a reneszánsztól fogva hogyan történt, vagy hogyan nem. Ez egy másik történet, csak azt akarom mondani, hogy az nem. Érti, ezek az emberek, ezek ügyvédek voltak, jogászok voltak, gyári munkások voltak, gyártulajdonosok voltak, bármik voltak. És pontosan úgy nőttek fel. De hát emlékszik, mint a kertészben, a sorstalanságban. És a kertész sorstalansága ugye egy nagyon pontos munka ebből a szempontból, mert nem Auschwitz-szal kezdődik és fejeződik be Buchenwalddal, hanem Magyarországgal kezdődik, és Magyarországgal fejeződik be. Tehát nekik haza kellett jönniük. És meg kellett érteni, hogy ez az otthonuk. Továbbra is. És az egy nagyon nehéz döntés volt. Tehát, hogy mondjam, valójában ahhoz képest, hogy hány ember élte túl, mondjuk a vidéki lakosságnak a döntő többsége nem élte túl, a pesti lakosságból valamennyien, mint tudjuk, igen, hát még nem is olyan nagyon kevesen, de hogy ezek az emberek, ezek szóval be kellett menni utána mindennapi életbe. Érti, és nem, És nem lehetett erről beszélni, mert mindenki teljes joggal megzavarodott, ezt joggal lehet érteni, hogy mi nem beszélünk egy csomó olyan történetről, ami egyébként megtörtént. Szóval itt voltak emberek, akik tényleg például rendőrök, akik a csendőrökkel szemben mégiscsak mentettek zsidókat, horribile dictu, a Dunaparton szóltak bele, hogy ezt most már tényleg hagyják abba, a gyerekeket nem lehet a Dunába lőni. Ehhez képest a nyilas terrorról beszélünk, pedig a nyilasok sokkal kevesebb embert öltek meg egyébként, mint amit a Horthy korszak alatt megtörtént. Beláthatatlanul kevesebbet, például pont egy tizedes jeggyel kevesebbet. Tehát itt egy olyan probléma van, amit Magyarországon a rendszerváltás óta nem sikerült kivenni a napi politikából. És ennek tényleg egyetlen megoldása van, hogyha ez egy olyan nemzedék, mint a magáé, kiveszi a politikából. Ugyan a napi parlamenti politikából. Az az egyetlen megoldás. Ott van ez az emlékmű, amit nem avattak föl soha a Szabadság téren, tudja. Amit a miniszterelnök... Micsoda háborús emlékmű az, amit nem lehet felavatni? Éjszaka odarakják, és hát egy háborús emlékmű az konszenzuális, nem?
Hát jobb esetben igen, de miért nem avatták fel egyébként?
Hát azért, mert pontosan tudta, hogy botrány lesz belőle. Mert egy tiszta őrültség, érti? Ez, direkt mondom ezeket az éjszakat. A miniszterelnök, értem, hogy egy politikai konszenzust akart teremteni, de hát ezt nem lehet úgy megteremteni, hogy azt mondjuk, hogy 38-ig mi rendesek voltunk. A frász voltunk rendesek.
Hogyan állhatunk a múlttal való szembenézéssel? Ön többször utalt arra, hogy a visszatértek a korábban elhurcolt honfitársaink, és hát nyilvánvalóan itt kellett élniük. Visszatértek olyan honfitársaikhoz, akik vagy segítették őket, vagy pedig ellenük voltak, vagy beköltöztek a házaikba, elvitték az eszközeiket, vagy pedig nem. Nagyon erős és csendes feszültségnek nevezném ezt, ami akkor lehetett és eltartott éveken, évtizedeken át, mert ezek a problémák nem lettek kibeszélve.
Ezt részben aláírom. Nem is a stressz, hanem a tanácstalanság, tudja? A főképp a maga nemzedékének. Szóval, hogy akkor ne legyen, ne tűnjön úgy, hogy nem úgy beszélek, mint ahogy életemben beszéltem. Ha innen nézzük, akkor nekem minden négy nagyszülőm zsidó volt, oké? Okay? Speciál minden négy túlélte. És ez egy nagyon nehéz dolog volt, hogy a szüleim ezt hogyan, tehát hogy ezt hogyan, eszük ágában nem volt erről beszélni. És nem azért, mert gyávák voltak, hanem a nagyapám az első világháborúban egy katonatiszt volt. A második világháborúban meg munkaszolgálatos volt, aki egyébként katolikus volt egész életében. Szóval egyszerűen nem is értett, hogy mit akarnak tőle a szónak ebben az értelmében. Az apám járt imádkozni a Batthyány térre az Anna templomba. Mert hogy ezt elvárta tőle az apja. A nagyanyám az a nagysulányi rabbi lánya volt, tehát a nagyanyám ebből mondjuk kimaradt, érti? Tehát, hogy ő megközben otthon üldögélt pénteken, és hát egy gyertyát fölgyűjtött minden este, mármint minden pénteken. És akkor az apám az meg egyszerűen azt választotta, hogy kommunista lesz. Amint a nagyapám úgy választotta, hogy nem állt vele szóba. Érti? Mert hát, hogy mégis micsoda dolog ez. És hát ugye a dolognak az, hogyha felnőttek akarunk enni, melyik lett volna az a magyar kormány a rendszerváltás előtt, mert egy se volt, amelyik megtehette volna, hogy ezt tisztázza. A kommunisták nem tehették meg, mert hogy a parlament az egy pseudoparlament volt, lássuk be. Az Antal hajlamos lett volna megtenni, de nagyon hamar meghalt. És innentől fogva se a Megyesit, se a Gyurcsányt ez a dolog, se a Horn Gyulát nem érdekelte. Mert ők meg ugye visszamentek ugyanabba a kommunista izébe, csak felejteni el az egészet. A Pecsaver Attila az mond magának valamit, nem?
Igen, ismerem. Szabó István róla is mintázta az 1999-es A napfény íze című filmjének a hősét.
Igen. És a Pecsaver Attila az ugye... Tehát nagyon bonyolult volt például az a helyzet, hogy akkor kik mehetnek el például Berlinbe az olimpiára. Vagy kik akarnak elmenni az olimpiára. Mert azt a németek meg nem merték volna tenni még 36-ban, hogy ők megvizsgálják a magyar sportolókat. De hát értem, hogy most akkor ez kell nekem. És akkor ő is ott találtam magát a Donkanyarban, ahol hát azt történt, hogy 43-ban kivégezték. És értem, hogy akkor például a Pecsavar, ez egy nemzeti hű, hogy van ez? Érti, hogy akkor a mert szóval, hogy miközben egyébként a Kárpáti Rudolfa, mint amennyire tudom, aki tudja, a mai napig a legtöbb aranyérme van, 7 aranyérme van. És ők elég jól megvoltak egyébként. Tehát az az ideális állapot volt, hogy magyarok vívtak világbajnokságon magyarok ellen a döntőbe. Szóval érti, hogy akkor a vívás ez egy tiszti sport, vagy nem? Vagy úri sport? Szóval érti, hogy ezek mind finom kulturális döntések, amiket iszonyú nehéz meghozni. És az egyetlen egy megoldása, az valóban én szerintem sem lehetett volna más, mint hogy szóval érti, azért legyünk tárgyalagosak, amire a Fidesz hatalomra került, addigra már késő volt egyébként. Ha akarta volna, is nagyon késő volt. Azért ezt mondjuk meg tárgyalagosan és tisztességesen. Hogy a Gyurcsánynak a két kormányát ez nem érdekelte, hogy a Megyesit nem érdekelte, a Hont nem érdekelte, azért az összesen elég sok év volt. 10-valahány. És akkor utána már ebből nagyon nehéz kijönni. És főképp úgy, hogy ezek fiatal vidéki gyerekekként kerülnek föl Budapestre, tehát baromi nehezen értik meg ennek az egésznek a teljes jelentőségét. Nem könnyű. Nagyon nehéz. És hogy akkor ők vigyék el a teljes politikai súlyát? Az megint egy nehéz döntés. És valóban azt kell mondanom, hogy a miniszterelnök most teljesen mindegy, hogy mit gondolunk arról, amit fog, úgy értem, egy nagyon okos és nagyon tehetséges ember, gondolom ez iránt, tehát különben nem lenne már miniszterelnök. És ebből volt az a pont, ahol nem volt képes államférfiként viselkedni. Érti, mert így szembe kellett volna menni mindennel. Azt kellett volna mondania, hogy akkor az egész történetet, és akkor ehelyett egy racionális, pici megoldást választott, ami egyébként valóban azt eredményezte, amit maga mondta, hogy a stressz az tovább folytatódott. És innentől fogva már végképp nem tudom. Szóval érti, nekem aztán ebből a szempontból tök mindegy, hogy ki lesz Magyarországon a kormányon, mert ez nem a kormány kérdése. Ez egy államelnöknek a kérdése. Akárki az államelnök, egy nyilván Novák Katalin, annak az, érti, megint ez a nő 44 éves. És ezt meg kellene tanulnia, hogy ez micsoda. Hosszú-hosszú heteket, hónapokat kéne tanulnia a történészektől, hogy ez hogyan működött. És bele kéne állnia. És nem tudom, hogy bele fog állni. A német parlamentben egyszer azt kérdezték a Merkeltől, egy képviselő, jelzem egyébként a saját pártjából, hogy mikor lesz már normális állapot Németországban. Azt mondta Merkel, soha. És ezt értse meg jól. Mert ez a normális állapot, és ez egy nagyon fontos dolog, mert a németek ugye, tehát ugye, amit egyébként például az izraeli kutatók föl is vannak háborodva, szerintem jogtalanul, hogy a németeket most már azért az érdekel a legjobban, hogy ők, németek, hogyan tehették ezt meg. Tehát, hogy miféle ország az, és akkor érti, ennek van, szóval azt akarom, hogy ennek nincsen egy egységes politikája. A Jadvasemnek a politikája, és a washingtoni holokauszt múzeum politikája durván eltér egymástól. A Jadvasem az a teóriája, hogy ha végig megy a Jadvasemnek a folyosóján, de meg tudja nézni fényképeken, akkor a végén egy erkélyt lát, amelyik Jeruzsálemre néz rá. Magyarán az történik, hogy aki a Jadvasemben végig megy, az kvázi azt kapja meg, hogy Jeruzsálembe kell jönni élnie, hogyha zsidó. Most ehhez képest mi magyarok itt állunk a Szenes Hannával, ugye? A Szenes Hannát azt egyszer elte, az egyébként, és az nem egy kis dolog, hogy amikor a Szenes Hannát a kivégzése után eltemették, akkor az nem volt egy egyszerű dolog, hogy az egyébként bezárt zsidó temetőbe temették. Érti? Mert hogy az, hogy ott valaki az államigazgatáson belül, hogy mondjam, tulajdonképpen eldöntött valamit. A Szenes Hanna apja egyébként onnan 4 sorral a mai napig ott van. És akkor az történt, hogy a Szenes Hannának egyébként, hát azt nem lehet mondani, hogy nem volt zsidó identitása, mert Izraelből jött vissza. És akkor 1950-ben megérkezett Magyarországra egy izraeli delegáció, és azt mondták, hogy ő nekik adják vissza a Szenes Hanna holttestét, adják vissza, ezt mondták. És visszaadták nekik. Ez a legnagyobb ostobaság volt, amit a Magyar Kommunista Párt elkövetett, egy bizonyos ebből az ügyből. Tudnék, hogy a Szenes Hanna mára az izraeli hadsereg egyik alapvető ikonja. A Jeruzsálem melletti katonai temetőben, ahova elmentem, és iszonyú nehezen értettem meg, hogy a temető közepén az a barom nagy sír az az övé. Érti? És hogy nem, Ha a szenes, és akkor egyszer valaki azt mondta nekem, egy katonatiszt, egy nagyon értelmes és kiváló ember, hogy azért nem lehet a Szenes Hannából mítoszt csinálni a magyar hadseregnek, amit megérdemelne, mert nincs meg a holtestük. Tehát, hogy úgy nagyon nehéz. Tehát a Szenes Hannát mi eltoltuk, érti, mi magyarok, mi kommunisták, azt úgy elengedtük, az egy botrány, az egy őrültség. Érti? De most már nem lehet visszacsinálni. Ennyi évtizeddel később. Tehát látja, hogy az az ember az angol titkosszolgálat legnagyobb hülyeségét csinálta egyébként, amit akkor ott csináltott, hogy azt képzelt, hogy ezek majd magyarok lesznek, de ez megint mindegy, ehhez nekem közöm nincs. És neki se volt hozzá köze. És egyébként ő tökéletesen jól érvelt, ő úgy érvelt, hogy ő egy angol katonatiszt, lesznek szívesek a háborús, a genfi törvényeket betartani. Mert ő az angol állampolgár lett ahhoz, hogy az angol hadsereg színeiben jelenhessen meg. És akkor, akkor persze a magyarok azt mondták, hogy tudod, mi vagy te kislány. Tehát azért mondom ezeket, mert hogy szimbolikus politikai tőkénk gyakorlatilag nincsen. Vagy nagyon kevés van ebben az értelemben. A Szenes Hannának van egy nagyon vacak emlékműve a 7. kerületben, borzasztószor állapotban, egy térnek a mellékoldalán, a játszótér mellett. Gratulálok. Itt egy olyan emlékművet kell, érti, hogyha magukat gimnazista korukba kiviszik az már egy bonyolult kérdés, igen, a zsidó temetőbe, és azt mondják, hogy itt nyugszik a magyar hadsereg egyik legnagyobb hőse, akkor azt maguk értik. És ez sorozatosan így működik. A lengyelek a Karszkiról nem voltak hajlandóak tudni a rendszerváltás utánig. Halálosan fel voltak háborodva, a lengyel kommunisták is ugyanígy, hogy mi az a dolog ez. És amikor végül fölépítették Varsóban a pár éve, 7-8 éve, most már több, a lengyel zsidó múzeumot, amit egyébként a volt gettó főterére helyeztek el egy finn építésztől, akkor elé oda tettek egy szobrot, a Karszki szobrát. Érti, nemzedékek nőttek föl, csak azért mondom, hogy ugyanaz, mint a teljesen mindegy, hogy zsidó vagy nem zsidó, a Karszki nem zsidó, de ugyanaz volt a lengyel nemzedékek, nem tudták, hogy van egy ilyen nevű ember. És akkor elhelyezték a szobrát, ami egy nagyon vékony, nagyon fáradt, és egy nagyon agyon dohányzott ember volt. És azon a szobron ül egy fotelben, dohányzik, és ott van nála a könyve a kezében, amire az van ráírva, hogy a Secret State. Tehát megtették azt a korrektséget, érti, hogy nem azt írták rá, ráírották volna lengyelül, de nem. És utána kiadták. Érti, egy emlékmű, az emlékmű az emlékmű. A Brandt, mint német kancellár, elment Varsóba 68-ban. És egyszerűen azt csinálta, hogy fölrúgott minden szabályt, és letérdelt, a szociáldemokrata kancellár volt, norvég partizán, és letérdelt, térde esett a gettó emlékmű előtt, és folytak a könnyen. És egész Németország egyszerűen nem hittek a szemüknek, tűnik mert nem a lengyel emlékmű elé állt, szerintem értettem, hogy miért csinál, és hosszú évek ezelőtt gondoltam először arra egyszer Varsóban egy múzeumban, hogy tulajdonképpen azért átmehetett volna a másikhoz is. A lengyeleknek is akar segíteni, csak ő nem a lengyeleknek akart segíteni, hanem a németeket akarta szembesíteni. És az mindegy, azt én értem, hogy hosszú távon mi, de hogy a németek ültek a televíziót, és nem hittek a szemüknek. Nem, egy német kancellár az nem egy magyar államelnök. Szóval, és még nem is egy magyar miniszterelnök. És egyszerűen nem tudtak mit csinálni. Ott álltak a televíziók előtt, és dermedten néztek. Tehát, hogy a szimbolikus gesztusok, azok mindig nagyon veszélyesek, és nagyon bonyolultak. És nekünk egyszerűen nem maradt. A salkázi sárából ennek az országnak egy tér van róla, tudja, és ott van a izében, ahol egyébként az Angyal Istvánnak az emlékműve áll, aki egy 56-os kommunista volt, és egyébként egy auschwitzi menekült. És az úgy valamennyire úgy el van rendezve, ezt én értem, de nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy a salkázi sára az a minta esete annak, tehát olyan, amit mi kihagyunk, érti? Az egyszerűen a boldoggá is van avatva. Tehát a Vatikán részéről a dolog teljesen rendben van téve. És hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy a salkázi sárát mindenki a sajátjának tekintse, és mindenki azt gondolja, hogy köszönet és hála. mert hogy az életét adta egy csomó izé, akkor egyszerűen nem tudok más mondani, akkor politikailag vakok vagyunk, olofász. Érti? Mert hogy ráadásul ez úgy van, hogy a ez a két nő, ez kiegészíti egymást, érti? És mind a kettő nő. Aminek megint egyébként a magunk nemzedéke számára, tehát amikor már ugye azért mégiscsak van egy ilyen gender, hogy azért ennek jelentése van. Szóval, hogy azért akárhogy is nézzük, itt a két legbátrabb szereplő, az két fiatal nő volt. És ez nem vicc. Meg aztán akkor jön az, hogy elfelelkezünk arról, hogy a kis János mit csinált. Tehát, hogy a Székely hadtestnek a parancsnoka hazajön Magyarországra, és a Bajcsi Zsilinszki, és ott van a mi egyetemünknek a tanítóképző intézet, ott van abban az utcában. És egyszerűen a falon mindenféle emléktáblák vannak, de az, hogy a odajáró gyerekeknek nem tanítják meg rendesen, ki volt a kis János, azt speciál onnan tudom, hogy az unokám oda járt. És egy ideig járt, aztán más, de érted, hogy soha nem tanították meg neki. Mi az a őrültség ez? Szóval, hogy ez egy, tehát azt akarom mondani, hogy az emlékezet az egy narratív szerkezet. Tehát általában arra nagyon nehéz emlékezni, hogy mert az egy politikai gesztus, amit meg kell tenni. De a politikai gesztusnak akkor van értelme, hogyha van egy narratíva, ami magának, maga szerelmének, a szerelme tegyük föl, hogy egy másik vallásból, nekem tök mindegy, kinek milyen a vallásra származó nagyapjának is ugyanolyan jó. Tehát ami embereket, most bocsánatom, ami embereket összehoz. Egyszerűen egymás mellé tesz, mert teljesen mindegy, mert a salkázi sára boldog állatására speciál én elmentem, hogyha érti. Mert én azt gondoltam, hogy ott van a helyen. Szóval, hogy ez sorozatosan így működik. Most már túl sokat beszéltem, bocsánat.
Még egy személyes gondolat a szembenézéshez. Egyre többen kezdenek el családot, családfát kutatni, amely során ki nem beszélt családi történetek, traumák, titkok derülnek ki, és érthető okokból ettől az emberek jogosan tarthatnak. Ám mégis, mit lehet ezzel kezdeni? Hogyan érdemes viszonyulni hozzá?
Mondok név nélkül egy konkrét dolgot. Ez egy barátom, aki már meghalt nagyon régen. Túl korán. Nagyon-nagyon-nagyon korán. És az ő édesapja egy békés nyelvtanár. Nem bírta a gyerek zajt, és ő mindig operákat hallgatott, hogy csendben akart élni. És a világ legcsendesebb embere volt az apja. Ült, zenét hallgatott, oké? Okay? Amikor ő meghalt, már ez a fiú, és én nekem tényleg ilyen, az egész családjaink össze voltak nőve, tehát nekem kellett beszélnem a temetésén, ami nagyon nehéz volt, és nem volt könnyű feladat. És a temetés után egy-két évvel valahogy hirtelen kiderült, hogy az ő édesapja az a katonapolitikán volt tolmács. Mármint 1950-ben. A katonapolitikán tolmácsnak ennél az azt jelenti, hogy a véresre vett rabokat, akik nem magyar állampolgárok voltak, azokat kellett kihallgatni. És egyszerűen most, amikor meghalt az édesapja, és hosszú évtizedekkel később, egyszerűen arra gondoltam, hogy jobb-e neki, mármint az, aki az én, hogy úgy halt meg, hogy soha nem tudtam meg az apjáról, vagy ez egy bűn. Érti? És ezt nem tudom eldönteni. Tehát nagyon-nagyon bonyolult dolog, hogy mit mondunk meg. Mikor mondja meg egy ember a gyerekének, hogy te, Nuszi, van itt a probléma, mielőtt hozol egy kis sajtot nekem, jut eszembe, én a lábon dolgoztam. Hol van az a beszéd aktus, ahol ezt, hogy azt mondja, figyelj ide, Petikém, ülj le, és akkor elmondom neked, hogy én hol dolgoztam. Itt az a probléma, hogyha nincsenek szimbolikus narratív, a szimbolikus narratívák arra jók, hogy lehetőséget kínálnak a magánbeszédekre. Hogy megteremtik annak a retorikai kontextusát, hogy akkor hitlen azt mondhassa például ez az ember, vagy akárki, hogy édesem, gyere, kimegyünk a temetőbe, és valamit még elmondok neked. Vagy elmegyünk egy emlékműhöz, vagy lemegyünk. A Dunaparton vannak ezek a cipők, ugye? Akkor most két dolgot kell mondanom. Az egyik, hogy én rettenetesen utálom azt esztétikailag. És nagyon helyesen, hogy ott van. Érti? Tehát a dolog, és akkor egyszer egy ponton mégsem rá kell tudnom, hogy ezek az emlékek nem nekem vannak, érti? Az egy jó gicses hülyeség, de egyébként az egyetlen egy dolog Budán és Pesten, ahova emberek oda tudnak menni, és nem tudom, ez volt egy jobbikos képviselő, aki belenyomott egy csiket egy ilyenbe, az, hogy mondjam, az is tiszta beszéd volt, mert évekre helyre rakta a Jobbikot, hogy azért értsük meg. De nem, de tehát iskola, tehát ott tudom azt, ilyen például a Kis János Altában a utcában egy fiatal kollégina, az ott többször elvitte a diákjait. Szépen átsétáltak a városon, és azt mondta nekik, hogy itt lőtték őket. Valószínűleg nem is volt lőtték őket bele, de ez lényegtelen. A narratívákhoz kellenek helyszínek, elbeszélések és tárgyak. És azok a cipők, azok nagyon-nagyon jó tárgyak voltak. A szavak önmagukban egyszerűen kevesek ahhoz, hogy valakit, mint a maguk nemzedékét, abban a helyzetben hozzák, hogy megmerjék kérdezni például mondjuk a nagyszüleiket, vagy a dédszüleik így mellékesen mit csináltak a Donkanyarban. Mert akkor az, vagy az derül ki, hogy munkaszolgáltatások voltak, vagy az derül ki, hogy a kerethez tartoztak, nem egyik jobb, mint a másik, garantálom. Hogyha nincs fölépítve az emlékezetnek egy szerkezete, amelyiknek az a lényege, hogy legálisnak kell lennie, nem családinak kell lennie, nyilvánosnak kell lennie, akkor megteremted a családi emlékezeteknek azt a léptékét, amitől mindenki nyugodtan beszél. Ezt tartottam valami előadást a 90-es évek első felében, a közepén, nem tudom, az ügyészségen, ami teljesen rendben volt, mert az ügyészek meg voltak rémülve akkor, hogy mit kell csinálniuk az új médiával. Nem, teljesen korrektek voltak, hogy akkor most tényleg ez hogy lesz, hogy akkor ő, szóval, hogy mikor, és hogy mit, hogy mondjam már el, hogy én erről mit gondolok. És hát mondtam, hogy semmit nem gondolok róla, mert én meg pont az ellenkező oldalon vagyok, tehát nem tudom. Tehát nem tudok erről mit gondolni, tehát nem látnám, hogy érti az évtizedből került, ameddig eljutottunk odáig, hogy a büntetőjog és a médiajog összetalálkozik. Ez egy nagyon bonyolult szerkezet. És akkor odajött egy ember hozzám, és azt mondta, hogy a maga nagyapját György Antalnak hívták, és mondtam, hogy igen. És akkor bemutatkozott, és valami főügyészhelyettes volt. Szóval egy komoly szerint, csak azt akarom mondani, hogy én együtt voltam maga nagyapjával. Érti? Tehát azt hittem, hogy kiesik a szememből minden. És akkor ilyen zavartan azt mondta, hogy csak azért mondom, mert tudja, olyan furcsa volt, hogy az elején azt mondta a maga nagyapja, amikor ott mi nagyon dühösek voltunk, hogy miért dühöntök? Itt egy csomó magyar katona meghal a fronton, mi meg itt semmi más nem, mint a köveket pakoljuk, tulajdonképpen senki nem bánt minket. Mert akkor mi tényleg nem bántották őket. És a nagyapámnak az identitása az volt, hogy a munkaszolgálat, tehát magyar nő még mindig magyarnak tekintette magát, azt akarom mondani, és azt gondolta, hogy a munkaszolgálat, És akkor azt mondta, hogy és akkor egyszer elvették, a nagyapám zseniálisan sakkozott, igen. Hogy elvették a sakját. És akkor azt mondta, hogy na jó, mert hogy én tudok fejben is sakkozni. Igen, mondtuk neki, de hogy mi nem. És akkor azt mondta, hogy na most lett elegem az egészből. És akkor ott állsz 40-valány évesen a fővárosi ügyészségnek egy előadó termében egy vadidegen emberrel, és nézitek egymást, hogy tényleg, hogy mi az Isten? Annyira megúsztam volna ezt, hogyha a nagyapám mondjuk elmondja. De hát nem mondhatta el, mert 61-ben halt meg, amikor én 6 éves voltam. Tehát ezért nem lehet egy 6 éves gyereket leülteni, és mondani, figyelj, Nyuszika, elmondom neked, mi a helyzet.
Fiatalon én sem értettem volna ezt meg, hiszen fiatal voltam, és majd, hogy nem semmilyen háttértudásom nem volt hozzá.
Ha a gyerek azt hiszi, hogy az egész csak a nagypapájáról szól, akkor nem tud vele mit kezdeni, csak ő is elkezd zavarba jönni. Akkor nem jön zavarba, hogyha tudod, hogy ez az egész országban létező dolog, mert vannak ennek szerkezetei. A Fidesz egyszer csinált egy holokauszt-dét, ami egyébként nem volt egy hülyeség, majd utána köszönöm szóval senki nem törődik az egészen. Ami persze egy nagyon bonyolult dolog, mert hogy a tanárokat vitték bele egy olyan helyzetbe, hogy a tanároknak kelljen, az iskolásoknak ezt elmagyarázni, hát azt azért nem olyan egyszerű.
Valóban nehéz és bonyolult. Ahogy József Attila is mondta, a múlt szövedéke mindig felfestik valahol. György Péter tanár úr, köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, és elnézést, hogyha túl sokat beszéltem.